Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
Jó mannázást, 98.6 Manna FM életörömzene és kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a kanapéban dr. Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet kutatójával fogok beszélgetni. Vele töltjük el ezt az órát, és hát elég komoly témáról fogunk beszélgetni. Egyértelmű, hogy az elmúlt években már viszonylag száraz Európában a nyár és az időjárás. Mennyire nevezhető extrémnek ez a mostani szárazság? Erik, kezdjük ezzel.
Ez teljes egészében extrém, tehát ez 100%-ig extrémnek lehet mondani. Tehát ami nagyon fontos, hogy itt Európában is, de különösen itt Közép-Európában ugye nem szokatlan a száraz, illetve meleg időjárás. Amit most zajlik, az már ugye gyakorlatilag egy 2-2,5 éves folyamat, ami elindult, tehát most egy száraz időszakot élünk, és emellett pedig megfigyeljük, hogy a tavalyi év is nagyon meleg volt, a nyár is nagyon száraz volt, illetve az idei is. Tehát itt az a lényeg ennek a dolognak, hogy azt kell megfigyelni most majd a kutatások során, hogy ez egy tendenciává fog válni, tehát átfordultunk egy tendenciaváltásba most már, vagy csak a szokásos éghajlati szélsőség jött ki, tehát hogy átmenetileg most egy extrémebb időszak van, vagy ez lesz már a jövőben a jellemző.
Tudom, hogy kutatótól nehéz ilyen kérdést kérdezni, de ön mire tippelne mégis, hogyha kellene, melyik verzióra szavazna, hogy mit mutatnának majd, vagy mit támasztanának alá később a vizsgálatok? Tendencia vagy szokásos éghajlati szélsőség?
Ha meg itt két részre szeretném megnézni, először rövid távra és utána hosszú távra. Rövid távon nagy valószínűséggel egyébként helyre fog állni majd a helyzet, tehát az óceánból, a trópusi óceáni vizekből ismételten fog majd megfelelő mennyiségű vízpára érkezni, telített vízgőz. A talaj reméljük ősszel, illetve télen fel fog töltődni majd vízzel, és akkor nem lesz a következő év, vagy a következő évek ennyire extrémen szárazak. Azonban, ha megnézzük a hosszú távot, akkor az kirajzolódik, hogy különösen nyáron, tehát a nyári fél évben, azon is belül a nyári évszakokban, a klímaváltozásnak az lesz a következménye itt a Kárpát-medencében, szinte minden szimuláció ezt mutatja, hogy jelentősen, szignifikánsan csökkenni fog a lehullott csapadék mennyisége, és ugye szignifikánsan emelkedni fog a hőmérséklet, a kettő együtt pedig az aszályhajlamnak a további növekedését fogja majd magával hozni, ami azt jelenti, hogy például az Alföld ugye az egy korábban is aszályhajlamos terület volt, de ez még inkább szenvedni fog majd az aszálytól, illetve a csapadékhiánytól. A dunántúli területek, azok pedig a szárazság mellett ott avval fognak majd szembesülni, hogy ezeket a száraz hőhullámos időszakokat majd intenzív csapadéktövekedés fogja majd lezárni, tehát olyan intenzív, tehát konvektív eredetű csapadék, ami azt jelenti, hogy olyan záporok, zivatarok fognak egyre gyakoribbak lenni a jövőben, amelyek hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot fognak okozni, tehát az intenzitás növekedni fog, ami pedig majd nagyon erős, illetve súlyos károkat okozó villámárvizeket fognak okozni. Itt a különösen a Dunántúl, illetve a hegyvidéki területünk.
Mi az oka annak egyébként, hogy szárazabbá válik most az elmúlt években Európa?
Igen, ezt is meg kell nézni globálisan. Globálisan ugye az egyik fő ok, hogy most egy La Niña jelenség zajlik maga a Csendes-óceán térségében, ez gyakorlatilag kirakja a víztömegének, a vízfelszínnek az egyharmadát, és ugye gyakorlatilag a vízfelszínnek a hőmérséklete változik, az ugye kihat a globális cirkulációra. Ami nagyon fontos, hogy ez azért hat a mi időjárásunkra, mert normál esetben nem nagyon szokott hatást gyakorolni a La Niña mi időjárásunkra. Azonban most már gyakorlatilag a 2,5-3. éve, hogy La Niña jelenség van, és tudni kell, hogy a mérsékelt éghajlati öv, ahol mi is tartozunk, ez a nyugati szereknek az öve, ez deficites, tehát hiány van magában, tehát a légkörben lévő vízgőzből, tehát ez azt jelenti, hogy több nedvesség hullik ki a légkörből, mint ami oda visszakerül a mi területünkről. Ezt úgy oldja meg, hogy szállító szalagokon keresztül a trópusokról elszívja magát a telített vízgőz. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy a ciklonok ki tudjanak alakulni, az a trópusok látják el a mérsékelt éghajlati övnek a nagy részét vízgőzzel. Ez most hiányzik, mert ugye az óceán 4-5 fokkal hűvösebb a csendes óceán is, illetve ami érkezik vízgőz, az telítetlen állapotban jön. Mert ugye az egyik ilyen fő csatorna, ahol érkezik hozzánk a vízgőz, az a Szahara fölött található, de ott most kiszárad. A másik ok az, hogy nagyon erőteljes azori hatás van, azori maximum hatás van, ez azt jelenti, hogy nagyon erőteljes anticiklon hatás van. Az anticiklonnak még jellemző, hogy felhőoszlató hatása van. A ciklonok ugye a jetstream miatt az alacsonyabb szélességi területek fele húzódtak, tehát a sarkok felé. Ott vonulnak, de ott is viszonylag gyenge állapotban. A harmadik ok, hogy ami érkezik vízgőz, az telítetlen állapotban van, ez pedig üvegházhatású gáz. Az üvegházhatású gázokról, illetve a telített vízgőzről tudni kell, hogy indukálja, illetve gerjeszti magát a folyamatot, ami azt jelenti, hogy a fizika törvényei szerint ugye egyre jobban melegszik a levegő, ez is okozza egyébként a hőhullámokat, egyre jobban melegszik a levegő, és a fizika törvényei szerint minél több telített vízgőz kell, tehát a hőmérséklet emelkedésével hatványozottan növekszik a légkörnek az a telített vízgőz szükséglete, ami a csapadékképződést létrehozza, de ez most hiányzik.
Vannak még további okok, amiket a tudósok a változás mögé állítanak?
A negyedik ok, azaz, hogy ugye 2020 óta tart ez a szárazság, a talaj teljes egészében ki van száradva, növények nem tudnak párologtatni már megfelelő mennyiségű nedvességet a légkörben, nem tudnak kialakulni a konvektív helyi csapadék, tehát a záporok, illetve a zivatarok. Az ötödik ok pedig itt az a Kárpát-medencére vonatkozik, az pedig az, hogy van a Kárpát-medencének nyáron egy sajátossága, hogy szeret kiszáradni. Tehát különösen az Alföld ugye a száj hajlamos terület. Viszont az öt gyakorlatilag, illetve majd még a későbbiekben majd lehet, hogy találunk még majd okokat, hogyha majd ugye meg lesz majd lezárul ez az esemény, és létrejönnek majd a kutatások, de most egyelőre ez a öt fő okozza magát ezt a rendkívül extrém száraz és forró időszakot itt Európában.
Azt mindenki belátja szerintem józan paraszti észre, hogy az élelmiszertermelésre komoly hatással van ez a szárazság, de mi az, amit még befolyásolhat kedvezőtlenül?
Ugye ilyen lesz majd az energiaellátás, amit már most látunk például, hogy Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, mindjárt mondok egy adatot is önnek, egy pillanatot kérek, csak ezt itt megkeresem. Például Olaszországban a 2015-21-es átlaghoz képest 5000 gigawatt órával kevesebbet termelnek a folyami erőművek. De Portugáliában is közel 2500 gigawatt hiány van, Franciaországban 4000, tehát lehet látni, hogy ez kihat az energiára. Ugye, ahogy mondta, kihat a mezőgazdaságra, kihat a jólétre, kihat az egészségügyre, ez az egész. És ez majd mind ott fog majd megjelenni, hogy az így is, ugye van egy ilyen úgynevezett háborús infláció, ez még majd tovább gerjeszti majd az inflációt, tovább gerjeszti majd a gazdasági problémákat, de nem csak nálunk, hanem Európában, illetve gyakorlatilag az egész bolygón ez majd következményekkel fog járni. Mind rövid távon, mind hosszú távon.
Ha már a hosszú távnál tartottunk, meddig fog ez tartani, ez a szárazság?
Ugye, ami nagyon fontos, hogy azt láthatjuk, hogy a nyári fél év végén ugye elkezd lehűlni a levegő. Ugye az előbb mondtam, hogy ugye minél melegebb a levegő, annál inkább több telített vízgőz kell a csapadék kialakulásához. Tehát minél melegebb a levegő. Ugye elkezd hűlni a levegő, annál kevesebb telítetlen vízgőz is elég lesz ahhoz, hogy telítetté váljon. Ezért az biztos, hogy körülbelül az október-november időszaktól egy csapadékosabb időszakba fogunk remélhetőleg átlépni. Ugyanis van telítetlen vízgőz a levegőbe, tehát ugye ez felgyülemlik, és ennek majd telítetté kell válnia, hogy az ki is ülepedjen. És reméljük, hogy majd egy aktívabb ciklon tevékenység fog indulni az északi féltekén, és ezt a csapadék hiányt hosszú hónapok alatt azért mérsékelni, vagy akár meg is tudja szüntetni. Az, hogy jövőre mi lesz, az még nagyon sok mindentől függ attól, hogy a La Niña mennyire gyengül, illetve átlépünk-e például egy El Niño időszakba a csendes óceánon, illetve hát még függ is majd attól, hogy télen mennyire tud majd a talaj is feltöltődni, illetve az, hogy maga a cirkulációs áramlatok hogy fognak alakulni, de erre még most jelenleg választ pontosat nem lehet adni.
Mit tehetünk mi magánemberként, hogy ezt az időjárási extrémitást valahogy ellensúlyozzuk?
De ami nagyon fontos, hogy a klímaváltozás miatt már most neki kell állni. Nem elég csak az alkalmazkodás, hanem fel is kell készülni erre a dologra. Ezt úgy képzelem el, hogyha például egyéni szinten vagyunk, és vagyunk, hogy egy kertes házunk van, és van kis kertünk, vagy van egy kis mezőgazdasági területünk, gyűjtsük a vizet mindenféleképpen. Tehát vannak rá támogatást, tehet kérni támogatást ezekre a dolgokra. Tehát nagyon sok alternatív módon mindenféleképpen gyűjteni kell a vizet. Aztán, ami nagyon fontos, környezettudatosan kell élni. Tehát itt most nem arra gondolok, hogy zárjuk el a vízcsapot, mert attól most nem lesz kevesebb víz egyébként, vagy nem lesz több víz, mert ugye az visszakerül majd a rendszerbe. De ami nagyon fontos, hogy ami a mi éghajlati területünkön az egyetlen egy védekezési módszer, így a szárazság ellen most jelenleg lakossági területen az, hogyha összegyűjtjük az esővizet, illetve a lehullott felesleges vízmennyiséget, betározzuk. Ebben lehet a legjobban védekezni. Illetve, ami nagyon fontos, ültessünk fákat, mert a fák alatt, ugye például egy diófa alatt akár 4-5 fokkal is hűvösebb lehet a levegő, mint egy másik típusú fa alatt, például egy almafa alatt. Tehát ezek ilyen nagyon kis alternatív módszereket kell használni.
És mi a helyzet magasabb szinteken? Vannak egyébként tervek, vannak ötletek?
Vannak tervek arra, hogy hogyan lehet a mostani károkat enyhíteni, illetve a jövőre hogyan lehet felkészíteni. Például a mezőgazdaságnak két nagyon fontos dolog van. Úgy az egyik az, amit 30-40 éve nem használunk ki, amiből elmaradásban vagyunk, de már látható jelei, hogy ebbe igyekeznek egyébként a döntéshozók ezt minél hamarabb megoldani. Az egyik az, hogy a lehullott csapadék, illetve az átfolyó csapadéknak az ittartását meg kell valahogyan oldani. Gyakorlatilag Magyarországon a lehullott csapadék 90%-a kárba vész, nem hasznosul. A másik dolog pedig az, hogy olyan egyedülálló génbankja van Magyarországon, mint a kutatóközpontoknak, itt az egyetemekre is gondolok, amivel folyamatosan lehet nemesíteni, fejleszteni, illetve alkalmazkodni a változó klímához. Én gondolok a vetőmagokra, a stressztűrő, tehát a hőstressztűrő, a szárazságtűrő fajokat kell kinemesíteni, illetve ezekre kell áttérni a hazai mezőgazdaságnak. Ezt a két nagyon fontos dolgot, ha meg tudjuk oldani, akkor a mezőgazdaságnál már könnyítettünk. De egyébként egyre több szakember mondja azt, hogy ha a klímaváltozás tovább fog súlyosbodni, és nem tudunk időben kellőképpen alkalmazkodni, illetve változtatni a szokásainkon, akkor nem a vidéki mezőgazdaság lesz a jellemző a jövőben, különösen a század második felét, hanem a városi, az úgynevezett vertikális farming, tehát a vertikális mezőgazdaság lesz majd az a dolog, ami meg fogja hozni a megoldást erre a problémára.
Mit jelent ez a vertikális mezőgazdaság?
Hát a vertikális mezőgazdaság az a lényeg, hogy ugye benne a településen, tehát ugye bent a városokban termesztik a növényeket ilyen kis üvegházakban, tehát így fölfele növekhez, tehát felfele növekedve, és ami nagyon fontos, hogy itt gyakorlatilag ilyen kis üvegházakban termelik a növényeket, és itt állandó klíma, állandó csapadékot, tehát hedvességet kap. Ez egyébként a sokak szerint a mezőgazdaságnak a jövője. Tehát ott lehet szabályozni bent tehát ezeket a dolgokat, és tehát csak azt akarom mondani, hogy a legegyszerűbben próbálom elmagyarázni, tehát van egy üvegház, és ott termesztik függőlegesen gyakorlatilag a növényeket különböző kis rendszereken, és locsolják őket, ellátják fénnyel őket, illetve energiával. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy a városi mezőgazdaság lesz a jövő, de ugye ez még a távoli jövőnek a titka.
Akkor, ha jól gondolom, ezt úgy kell elképzelni, amit már mondjuk évekkel ezelőtt skifikben is láttunk, hogy magas házak, és a tetejükön, meg a teraszokon, meg mindenhol zöldellő növények, és ott folyik a növénytermesztés mezőgazdaság.
Az is, igen, az is, meg az, hogy direkt arra húznak föl ilyen hatalmas üvegépületeket, hogy abba növényeket termesztenek, na hatalmas, több szinten keresztül csak növényeket termesztenek bent. Tehát ezt így kell elképzelni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy segített nekünk. Dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet kutatója volt itt a Manna FM-en a beszélgető partnerem ebben az órában. És ugye arról beszélgettünk, hogy az extrém szárazság Európát sújtja, mi ennek az oka, és hogy meddig marad ez meg, és mi magánemberként például mit tehetünk. Nagyon fontos például, hogy az esővizet mindenképpen gyűjteni kell, és aztán azt újra hasznosítani. De a további ötletekért érdemes újra hallgatni a beszélgetésünket is. A Manna FM podcastján megtalálod iTunes-on és Spotify-on is.
Manna. Ez a kanapé Argyelán Krisztával. FM.